Hét bagoly! Krúdy Gyula regényét rádióra alkalmazta Rácz György. Negyedik rész. A pesti szerkesztő bajai.
Józsiás a Kecskeméti utca sarkán vált el Szomjas Gusztitól. Hagyjuk az öreg urat eljárni küldetésében, mi maradjunk Józsiással, hisz úgyis ráérünk megtudni követsége eredményét, sikerült-e megengesztelni a szép veres Zsófiát. Józsiás, mint korának gyermeke, komolyan szenvedett a szerelem miatt, de még jobban az irodalom miatt. A jégvirágos ablakok mögött a belvárosi utcákon nem csak szerelmeseket sejtett, hanem olvasókat is, akiket abban az időben, amikor az előfizetési felhívások az új könyvek megjelenésekor divatban voltak, szinte személyesen ismert minden író. Józsiás úr atya szívbajos, anyja tüdőbeteg volt, talán e keveredésből örökölte emésztő szenvedélyességét, amellyel az irodalomra vetette magát, holott nem sokkal volt jobb író, mint azok a csapzott, mosdatlan szentek, akik kiskocsmákban töltötték az életüket, és mindig irodalomról beszélgettek, gyűlöltek és szerettek, megöregedvén folytatták ott, ahol elkezdték, könyöradományokból tengették életüket, míg végül a rókusban meghaltak, amit csak darab idő múlva mertek elhinni az emberek, mert életükben annyiszor követtek el halálos öngyilkosságot. Vagy elhunytak szívszélhüdésben a dicsőség iránti szomjúságból, hogy olvashassák a lapok nekrológiait, vagy elbújdosási célzatból a kínos hitelezők elől. Nos, Józsiás komoly ember volt e nomádok között, gyanúsították is eleget, hogy megtakarított pénzt őriztet az első hazaiban, de ebből csak annyi volt az igazság, hogy Józsiásnak mindig volt lakása. Sohasem aludt kávéházban vagy a kocsmasarkában, külsejére is adott, amennyiben Lord Derby galériait naponta cserélte, ruháját maga vasalta vastag könyvekkel, cipőjét saját kezüleg fényesítette, és sokáig áldogált a tükör előtt, míg fehér babos kék nyakkendőjét kedvére való bokrétába kötötte. A józsefvárosi kocsmákban, ahol a magukat leghivatottabbnak nevező írók és költők gyülekeztek, sokszor gúnyos megbeszélés tárgya volt Józsiás vadkacsatollas kalapja. Józsiás érvényesülni akart, és nem sokat törődött a félvad poétákkal, akik olykor rákurjongattak a Sebestyén téren. Így aztán, bár szerelem miatt kimondhatatlanul szenvedett, e reggelen sem ulasztotta el mindennapi tisztelgését a Ferenciek terén, a régi Athénaeum első emeletén, a fővárosi lapok nagyhatalmú szerkesztőjénél, aki téli időben vidrasipkában és kötött ujjasban ült irodájában, és epés élvezettel olvasgatta a napi postával érkezett rossz verseket. Vadnai úr ugyan vasvilla tekintettel fogadta mindennapi látogatóját, mert a napi postából sohasem hiányzott a névtelen levél, amely a szigorú szerkesztő lelki békét óhajtotta feldúlni, de Józsiás urat a fogadtatás nem zavarta. Kezdte avval, hogy rendszerint megdicsérte az újság aznapi számát, különösen Gyarmati Zsigáné legújabb beszéjét, mert az asszonyság nem volt útjában Józsiásnak. Távol Erdélyben élt, legfeljebb nyaranta látogatott el a Margit-szigetre. Kevesebb dicséretben részesítette azonban Mikszáth Kálmánt, akinek aznap jelent meg valamelyik tréfás szegedi írása egy másik napilapban.
A pongyola, és nem tud magyarul. Tóth Béla viszont értesülésem szerint azért dadog, mert te mérdek alkoholt fogyaszt. Jókaiéknál hír szerint ismét családi patália volt. Ő nagysága azt kifogásolta, hogy a költőnek kezet csókolnak ismeretlen kisasszonyok a Nemzet szerkesztőségének előszobájában, és különböző jótékonysági címek alatt megvágják Jókai erszényét. A Sándor utcai ház az utóbbi időben mindennapos harcok színhelye. Jókai hanyatlik, mióta báróvá lett. Nincs már aranyember, nincs már Ottilia.
Nos, és mit gondol, ki lesz a Jókai utóda?
Na, ki lehet más, mint Petrényi? Végre szóhoz jut az igazi Jókai.
Ebben az időben élt ugyanis a fővárosban egy vöröses bajuszú, púpos, kötekedő férfiú, aki ugyan egyetlen sort sem írt le életében, de kisebb kocsmákban azt híresztelte, hogy ő írja Jókai regényeit, Jókai csak itt-ott simít a kéziraton. akadtak naív emberek, akik Pesten is hittek Petrinyinek, meg aztán jó esik a bálványt ledönteni, megnézni, mi van a belsejében. Hát, Petrinyi volt az, aki, mint az első magyar biztosítási utazója, az egész országban elterjesztette ebben az esztendőben a mendemondát, hogy Jókai csak a nevét adja oda a regényekhez. Küldik azokat ruháskosarakban a lakására a névtelen írók, akiknek Jókai 5 meg 10 forintokat fizet.
Szóval így? Na, hát csak adja ide az úr azt a tehetségtelen beszélyt, amelyet a kabátjában tartogat. Aztán mához egy hétre feljöhet a válaszért. De addig ne zavarjon!
Józsiás úr valóban egy beszély ügyében kereste fel a szerkesztőt. A diósgyőri árkusokra lilaszínű tintával írta mondani valóját, itt-ott veres tintával javított a kéziraton, amely ilyen formán meglehetősen tarkabarkának látszott.
Belevakul, aki ezt elolvassa. Nem volt maga valaha tanár, tekintetes úr?
Sohasem.
Csak azért kérdeztem, mert a kéziratán a javítások olyanok, mint az iskolai dolgozatokban.
Ez az elbeszélés pedig sokkal különb, mint a madári esztő és két felesége. Néhány előkelő pesti úriasszony esetleg magára ismer a beszély alakjaiban, mert én mindig a való életből merítem tárgyamat.
Majd egyszer pórul jár uraságod, mint Antóni, akit a minap oly csúfosan megvertek a régi posta utcában egy beszélye miatt. Tetejében a megsértett hölgy szennyes vízzel leöntötte az emeletről.
Hát az én ősnőim hálásak szoktak lenni, mert csupán bájos oldalukra vetem lámpásom fényét. Legelső sorban prenumerálnak a fővárosi lapokra.
Azt bizony jól teszik.
Ezzel a hatalmas szerkesztő egy fiókba dobta az írást. Józsiás viszont nem ment az ódon épületből mindjárt az utcára. Bekopogtatott különböző ajtókon, amelyekre itt a Forgóbácsi kislapjának, ott Csicseri Bors borsszemjankójának, majd a Vól nővérek magyar bazárjának szerkesztőségi táblája volt kifüggesztve. Mindegyik lap számára lett volna némi kézirata, de a szerkesztők még aludtak, csupán a szerkesztői segédeknek köszönhetett forró jó reggelt Józsiás. A földszintre érve édesdeden hallotta az udvar hátterében a nyomda gép zakatolását. Vajon mely szerencsés költők és írók műveit nyomja ott a gép? Az udvar szemetes és piszkos volt, papírhulladékokon jártak ki és be kék köpönyeges szedők, nyomdai munkások. Józsiás szerette volna külön-külön megkérni őket, hogy kéziratára majd gondot fordítsanak. A kapuaja telve volt lécek közé szegezett papíros csomagokkal, amely papírosokra a kiválasztottak műveit nyomják. Józsiás még nem részesült abban a szerencsében, hogy könyve jelenhetett volna meg. A kikoptatott kövekre áhítattal nézett. Itt szokott a kapun ki és bejárni a sok szerkesztő, aki az Athénaeum lapjait vezeti, akinek csak egy szavába kerülne, hogy Józsiás elismert, híres író legyen. Erre járnak a Pesti Napló nappali és éjjeli redaktorai, az oroszlán képű ifjabb Ábrányi Kornél, a szenvedélyes Kás Ivor báró és a professzoros Balogh Pál itt jönnek be eszmékkel megterhelten. A nemzet nagyhatalmú, szélesvállú gajári ödönje déltájban érkezik, hogy még az esti labban közölje a legmegbízható politikai értesüléseit. A katonás modorú Adorján Sándor a nemzet esti lapját szerkeszti, amelynek befejeztével pesti leveleket ír a szabadelvű párt vidéki lapjainak. Bleicher, a közgazda, a legelegánsabb cipőket viseli a barátok terén, míg Ágai Béla novella gyűjteményt ír, amelyhez Porzó készíti az előszót. De az író akkoriban még nem választott véglegesen a múzsák és Eszkuláp között. A nemzet régi szerkesztőségében a kiült nadrágú, aranycikkeres Szokolai Kornél, külföldi szemléje befejezése után, Pest egyik legszebb asszonyának írogatja a szerelmes leveleket, aki később nőül is megy hozzá, míg a többi munkatársak mandátumról álmodoznak. A hatalmas félhivatalos újság szerkesztőségi kötelékébe tartozhatni felért egy államhivatalnoki bizonyossággal. Nem lehetett elveszett ember Magyarországon, aki valaha a nemzet irodájában dolgozott. Csak Szomori Emil tüntetett néha a miniszteriális ügyrend ellen. Bodros ifjú volt, és bejelentés nélkül eltűnt olykor íróasztala mellől, hogy vidéki úrnők nyugalmát és szívét megzavarja. Ó, ezek a férfiak, akiknek neve minden nap csókolódzik a nyomdafestékkel, nem tudják, hogy milyen gyötrelmes szomjúság ég azokban, akik a nyomdafestéket óhajtják, de nem élvezhetik. Így Józsiás még a kapu alatti kiadóhivatali irodáknak is csendes sóhajt küldött. A mogorva főpénztáros márványasztalkája mögött beleőszült a házbeli különböző szerkesztőségek utalványainak kifizetésébe. Ő nem túlságosan örvendezett még akkor sem, ha Jókai Mór szelíden félrehajtott feje tűnt fel az üvegajtó mögött. Józsiás úrra meg pláne ellenséges pillantásokat vetett, de Józsiás úr úgysem nyomult be az ajtón. Csak a nagy Athénaeu naptárt nézegette a kirakatban, amelyből ez évben kimaradt beszélje, holott tavaly felvette a szerkesztő. Leonórát és Zsófiát e percben teljesen elfelejtette. Csupán a szarkasztikus vadnai szerkesztő úrra gondolt, hogyan lehetne kegyességét e vidrasapkás férfiúnak megnyerni. Álmodozva ment keresztül a téren, amelyet a köznép barátok terének, míg a visszautasított írók a külső Józsefvárosban sóhajok terének neveztek. A híres tőzsér megtermett neje, aki csak ez évben vette fel a Szentkeresztséget, püspöki keresztel a mellén állt a ferenciek temploma előtt, és mindennapi jótékonyságát gyakorolta a barátok galambjaival, csinos cukrász dobozból zsemjemorzsát szórt a rebdeső madaraknak. Méltóságteljes léptekkel, harmonikás nadrágban, a fagytól tüsszögve mendegéltek ezüstfejű kúriai bírák a téren lévő hivataluk felé, a szigorúságáról hírhet, pupos tanácselnök hatalmas náthával jött a Korona Herceg utca felől a kapu alatt leselkedő ügyvédek és pörös felek nagy rémületére. Sűrű fátyolával, karcsú derekával, pipiske lépteivel néha átsuhant a téren egy úriasszonyság, turnőrje után csak szórakozottan pillantott Józsiás úr. Mi lesz, ha Vadnainak nem tetszik a beszély, amelyben éppen Ama utcai jelenetet írta meg Leonóra és Zsófia között? Aztán versére gondolt, amelyet kabátja alatt őrizgetett. Elhatározta, hogy elviszi a Bolondistoknak, amelyet ebben az időben vett át Bartók Lajos. A szerkesztői iroda, mint ezt Józsiás úr fejből tudta, a közelben volt, az Egyetem utca egyik házában. A homályos kis előszobában már egy íróval találkozott Józsiás, aki az öltözködő szerkesztőre várakozott. Plébános külsejű, vastag szemüveget viselő, kopaszodó, meglehetősen vékonyka téli kabátot viselő, amely téli kabátról messziről látszott, hogy a zsibárusok piacáról való, és izgékony ajkú férfiú volt a várakozó. A rövidlátók egyenletes, kiszámított lépteivel járt fel és alá az előszobában. Olykor gyufaszál nagyságú ceruzát vett elő zsebéből, és egy papíros darabra jegyzeteket tett. Szemüvegét kezével megigazította, midőn Józsiás úr alázatosan köszönt, de nem ismerte a fekete bajszost, folytatta tehát sétálgatását, bizonyosan készülő új művei foglalkoztatták gondolatait. Akkor pedig a belső ajtó feltárult, és a kecskearcú,